Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja, én Balogh Zsófi vagyok. A mai adásban az önkéntes központunkból jelentkezünk, és partizános dilemmákról beszélgetünk Vida Kamillával, a Partizán szerkesztő műsorvezetőjével. Kamilla 2021 óta a Partizán szerkesztője, szeptember óta a Vétó Ruf Bálinttal heti belpolitikai adás műsorvezetője, és Vas Mátéval együtt vezeti a filmes kultúrtörténeti podcastot, a Semmi Kólát. Emellett költőként tevékenykedik, első verses kötete a Magvetőnél jelent meg, Konstruktív bizalmatlansági indítvány címmel 2021-ben. Nagyon ajánlom, a villamoson idefelé azt olvastam. Felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogyha szeretnétek ilyen jó kis tartalmakat, mint a Zsófilter, akkor az SZIA 1%-ot nekünk tudjátok adni ebben az évben is, és itt vagyunk most a call centerben, és a kedves itt lévők között is sokan segítenek minket ahhoz, hogy elérjék a Partizán követőit, úgyhogy köszi nektek is, és köszi, hogy itt vagytok. És még köszönet illeti Irsik Bencét a hangutó munkáért, Kili Zsanát az arculatért, hallgatóknak köszi, hogy itt vagytok, kezdtünk. Szia Kamilla!
Szia Zsófi!
Azzal kerestelek meg téged, hogy beszélgessünk dilemmákról, és hogy hozzunk mindketten egy-egy politikai, média vagy tartalom előállítási dilemmát, meg egy feminista dilemmát. De ezek össze is folyhatnak, szóval nem kell ezt így nagyon-nagyon elválasztani egymástól. Kíváncsi vagyok, hogy neked mi az, ami most éppen elő van, és aztán nyilván rá csatlakozom én is.
Igen, a szakmai dilemma, meg a politikai dilemma, az nehezen volt szétválasztható fejben, mert tulajdonképpen a politika értelmezése, vagy az arról való műsorkészítés az a szakmám, szóval, hogy e tekintetben nehezen is választható szét, és igazából ennek a szétválaszthatatlanságáról szól az a politikai dilemma, amivel érkeztem. Ez pedig az, hogy nagyon érdekessé válik az a helyzet, amikor az embernek az a munkája, hogy mit történik a közéletben, és hogy az válik az elsődleges szemponttá, hogy főleg olyan mozgalmas időkben, ezt most itt értem egyébként belpolitikai és a világpolitikai szempontból is, szóval, hogy mind a kettő most azért úgy érződik, hogy a szokottnál egy intenzívebb időszak, hogy az embernek, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, nem az jut eszébe először egy idő után, hogy ez hogy érint engem személyesen, vagy hogy hogyan változtatja meg az én viszonyulásomat a világhoz, mert elsőre az ugrik be, hogy oké, itt van egy helyzet, ami adott esetben az én életemet is egyébként befolyásolja, vagy hatással van rá, de azt kapcsol be, hogy hogyan lesz ebből olyan kontent, ami segíti ahhoz a nézőinket, a hallgatóinkat, hogy könnyebb legyen azoknak az összefüggéseknek az értelme, és hogy hogyan tudom ennek a feladatnak a szolgálatába állítani azt a tudást, meg az időmet. Ennek ugye az az eredménye, hogy talán egy kicsit elkezd az ember a személyes életét tekintve érzéketlenebbé lenni ezekre a problémákra, mert hogy minden hírt, minden, ami a világban történik, az országban történik, azt valahogy a munka koordináta rendszerében értelmezi. Ez a fő ilyen politikai dilemma, amit hoztam.
Ez nekem is eléggé elő van, mert én azon elmélkedem, amióta ilyen nagyon felfokozott a hangulat az országban, mondjuk az utóbbi egy évben, de azért már előtte is, szóval, hogy mindig történik valami nagyon-nagyon nagyon megindító, nagyon durva, nagyon para politikai helyzet, vagy háború, vagy járvány, vagy tudjátok, mindenki tudja, miről beszélek, tehát hogy egymást érik ezek a nagyon intenzív, érzelmileg is túlfűtött közösségi élmények, vagy egy pártnak a berobbanása, vagy egy kegyelmi botrány, szóval tudjátok, hogy mennyire sok volt ezekből, ami szerintem, vagy nekem legalábbis érzelmileg is nagyon nehezen feldolgozható, és akkor egyrészt segít ez a pozíció, hogy én egy szerkesztő vagyok, vagy egy ilyen csatornánál dolgozom, mint a Partizán, hogy így hogy alapból eltávolítsam magam, és egy ilyen kicsit higgadtabb pozícióból nézek rá, és akkor így csenölölöm, csatornázom a szerkesztőségiknek a hangulatát, hogy jó, most az okos újságíró kollégáim, azok ilyen higgadtan és hidegvérrel így és így szerkesztenének ebből egy műsort, és ez milyen kurva hasznos. Viszont az is történik közben, hogy én is elérzéketlenedek, ezt is érzem, és a saját ilyen politikai cselekvő képtelenségemet kicsit így kendőzöm el ezzel, vagy úgy érzem, hogy egyébként, hogyha mondjuk nem lenne holnaptól a Partizán nekem, nem lennék benne, vagy nem létezne, vagy tök mindegy, akkor nem biztos, hogy tudnám, hogy mit csináljak, és nagyon fura a helyzetben érzem magam, mondjuk én nem politikai műsort szerkesztek, de hogy nyilván így követem ezeket a szerkesztőségben, nagyon furán érezném magam, hogy amiket mi így, mint médiások így okoskodunk, vagy így előállítunk, vagy így keretezünk. Egyébként én, mint felhasználó, hogyan cselekednék, abban egy kicsit ilyen bénultnak érzem magam, ha ezt így elképzelem. És most egy kicsit más irányba vittem, mint amiről te beszéltél talán, de nekem ez a személyes problémám még ezzel, hogy egyébként az a sok ilyen balos, vagy közösségi, vagy ellenzéki erő, amit mondjuk így, mint partizán, nem tudom, szerkesztő, üdvözlök és akarok generálni az emberekben, én nem feltétlenül tudom, hogy tudnék rá reagálni.
De egyébként tehát az, hogy ezekhez a kérdésekhez a munkánk miatt nem, intellektuális megközelítésből kell hozzáállnunk, nem pedig érzelmi megközelítésből kell hozzáállnunk, és most kicsit arról beszélünk talán, hogy hiányzik annak a tere, amikor a közéleti dolgokhoz akár érzelmileg magánszemélyként, állampolgárként hozzáállunk. Ez egyébként egy bizonyos helyzetekben szerintem önvédelem is. Tehát az, hogy az ember adott esetben ne pörögjön bele érzelmileg helyzetekbe, hogy a munka-magánélet kérdését szét tudja választani, hogy akár reményspirálokba, akár ilyen szorongásspirálokba a közélet kapcsán ne pörögjön bele, abban egyébként segít az, hogy munkaként tekintesz arra, ami történt. Tehát, hogy tulajdonképpen ez kicsit rokon annak, amit mondasz, hogy valójában egy elég hatékonyan védelmi mechanizmus is tud lenni, hogy ahhoz, hogy tisztán próbálj látni, vagy azt kísérled meg, és közben azt kísérled meg, hogy tisztán próbálj láttatni, ahhoz ugye le kell csavarni az érzelmi, nem tudom, háztartást ezzel kapcsolatban, és azt máshogy kiélni a magánéletedben, meg a barátaiddal, hogy akkor viszont nem eszi meg a lelkedet minden, ami furcsa, nehéz, vagy akár szép és nagy lelkesedésre ad okot.
Igen. És én nem is feltétlenül egyébként bízom a saját érzelmi reakcióimban, mármint ezt a sok ilyen krízis kapcsán az elmúlt években vettem észre, hogy így jobb, ha nem hallgatok az érzelmeimre olyan szempontból, amikor tényleg így visszatekintve tetten érhető az, hogy mennyire el tud engem is ragadni ez a fajta ilyen már szerintem, vagy számomra káros érzelmi hév, amikor tényleg nem látok tisztán, vagy nem tudok intellektuálisan állni valamihez, és nem azt mondom, hogy nem kell érzelmileg valamihez, vagy egy-egy botrányhoz állni, mert miért ne kéne, csak én a magam részéről nagyon el tudok menni egy ilyen túlzott hevületbe, ami nekem tényleg így ködösíti a szerintem az intellektuális megítélését az adott témának, és szóval, hogy ezt tényleg hasznosnak gondolom egy részről, de közben szerintem így az idők során sikerült is annyira lecsavarni ezt, hogy már nem tudom, mit kéne érezni. De most nem akarok pszichológizálni veled egy tényleg másfél órát, csak hogy szerintem ez tök jó dilemma, hogy ezt hoztad. És egyébként te tényleg heti szinten foglalkozol durvábbnál durvább, nem tudom, politikai botrányokkal, vagy korrupciós ügyektől kezdve az összes aktuál politikai őrülettel. Neked mi ad így iránytűt abban, hogy mi az, amire érdemes fókuszálni, mi az, amit érdemes kiragadni, mi az, amin érdemes akár felháborodni. Szóval azért nyilván a vétóban igenis van tere annak is, hogy felháborodtok dolgokon, de hogy neked például így van valami belső ilyen iránytűd ezzel kapcsolatban?
Hát persze, tehát hogy egyrészt, ami nagyon jó, meg nagyon inspiráló, hogy ezt a műsort ugye közösen készítjük a Ruf Bálinttal, és egyébként van egy állandó szerkesztői csapat, amiben a Zicsés Ambrus, az Endrei Mátyás és a Nagy Soma dolgoznak, és ez egy nagyon megtartó erejű közösség, egy intellektuálisan nagyon inspiráló közösség, és egyrészt egyébként érdekel nyilván az is borzasztóan, amivel foglalkozunk, meg szerintem egyébként az, ami most zajlik, az borzasztóan érdekes, tehát hogy nagyon nem volt ez ennyire izgalmas másfél évvel ezelőtt, és csomó dinamika teljesen megváltozott, egyébként csomó érzelem is megváltozott a politikában, tehát most az elején itt beszéltünk az érzelmekről, de egyébként sokszor le van nézve az érzelmeknek a fontossága, és közben kár azt eltagadni, hogy mennyire erősen szerepet játszanak, és ez most is látszik. És ami még pluszban nagyon izgalmas, hogy tehát nem csak az jelenik meg, hogy ki miről mit gondol, hanem egy ilyen stratégiai vagy taktikai diskurzus is elindult, hogy az emberek gondolkodnak arról, hogy vajon ez a lépés nem csak politikailag vagy erkölcsileg helyes volt vagy helyén való, hanem hogy elkezdett valamiféle másik szemlélet is megjelni, ami szerintem nagyon izgalmas. Tehát, hogy a politikát, mint valami ilyen, hát játék az rossz szó, de hogy valami, tehát a politikát mint mesterségként is elkezdték szemlélni szerintem az emberek, ami talán eddig kevésbé volt. Ez szerintem egy tökre izgalmas változás. És a harmadik az meg az, hogy szerintem egy nagyon rossz dolog, és ez biztos, hogy nem csak Magyarországon van így, ez a politikai memóriának, meg a politikai emlékezetnek a rövidsége. Tehát, hogy szerintem mindig fontos elhelyezni azt, amit látunk, vagy amit történik, történeti keretben. Honnan értünk el idáig? Mi következik, miből? Tehát nem csak azt történik, hogy most emberek kiáltanak a világba dolgokat csak így spontán, hanem vannak minták, párhuzamosságok, még akkor is, hogyha történelmi analógiák általában hibásak, azért tök jó szemléltető eszközök bizonyos kérdésekre. Na és hogy a vétóban az egy ilyen fontos koncepcionális megközelítés, hogy nem csak az van, hogy elmondjuk, hogy akkor mi volt a héten, meg hogy akkor mit mondott a Magyar Péter, meg az Orbán Viktor, és akkor ezzel így letudjuk a dolgokat, hanem hogy van egy része általában az adásnak, ami arról szól, hogy megpróbálunk valamilyen tágabb perspektívát, tágabb kontextust találni. Most például amikor ez a Zsófilter az adásba kerül, addigra már kijön az a vétó, amit még nem vettünk föl. Itt az idő. De hát most például lesz egy olyan adásunk, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy politikai szövetségek, politikai barátságok és szakítások hogyan történtek a világban, tehát mesterek és tanítványok, híres mesterek és híres tanítványok, vagy híres politikai barátságok hogyan alakultak, és ezeket a viszonyokat nézzük meg, de volt olyan, hogy legutóbbi adásban például azt néztük meg, hogy most vagyunk kb. Egy évvel a választás előtt, előző választásoknál mi volt abban az időpillanatban, amikor egy évvel voltunk a választások előtt. Szóval, hogy próbáljuk egy kicsit ellépni attól, hogy csak egy ilyen aktuál politikai elemzés legyen, hanem az a, hogy mondjam, abban a szellemiségben készül ez a műsor, hogy annak, ami történik, annak van múltja.
Uh-huh. Az egyébként tök érdekes nekem, aki 85-ben születtem, de nem voltam politikailag aktív nagyon sokáig, viszont emlékszem, meg éltem abban az időben, a 90-es, 2000-es években, amiről egy csomót beszéltek ti a vétóban, és így újra értelmeződik számomra egy csomó minden abból az időből, mert én akkor csak így észleltem azokat az ilyen kis jeleket, amik így megjelentek a kis valóságomban, hogy így Fidesz, és akkor elkezdtünk így kokárdázni, meg ezek az ilyen kulturális jegyek, meg amik csak így feltűnögettek, és így zavartak, de nem tudtam, hogy mi az Isten történik, csak így valami fura dolgok. De hogy alapvetően én egyébként úgy éreztem a 90-es években, hogy hát a történelemnek vége. Tehát, hogy így megérkeztünk egy helyre, tehát nem gondoltam érdekesnek ezt az időszakot, hanem azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, hát a divat elég kínos,
Már akkor meg volt ez a...
Abszolút. Tehát, hogy a 70-es években sokkal coolabb volt a divat, ez, ami most van, ez valami borzalom. Egyébként nem hiszem, hogy ez visszajött, mindegy, ez egy másik beszélgetés. De hogy, hogy minden tök unalmas, minden, amit a történelem órán tanulunk, minden sokkal érdekesebb és nagyobb és magasztosabb volt, mint bármi, ami itt történik. Tehát, hogy ez egy ilyen...
Hiányoznak az Árpádházi királyok?
Kb. És hogy egyébként pedig, hát demokrácia lett, és akkor elmegyünk szavazni, és hát álmomra nem gondoltam volna tényleg, hogy egyrészt, hogy idejük adunk ki, meg hogy ebből ez lehet, tehát hogy egyszerűen nem voltam felkészülve, vagy felkészítve arra, hogy a politika milyen irányokba tud mászni el. És nekem nem Magyarország volt az első ilyen sok élményem, hanem amikor Egyiptomban éltem, ott láttam egy rendszert teljesen darabjaira hullani, és ott is volt egy hatalmas nagy rendszerváltásnak induló forradalmi próbálkozás, és aztán lett belőle egy iszonyatosan durva katonai diktatúra, tehát az összes reményt, amit elképzelhetetlen reményt, amit felszabadítottak ott az emberekben, azt ilyen iszonyatos brutalitással verték le. És akkor nekem azóta sajnos az van, hogy akármiben így próbálkozzunk itt reménykedni, nekem nem az kapcsol be, hogy jaj, de jó, hanem hogy ez bármerre mehet. Nekem nincsenek ilyen magasztos elképzeléseim már. Szerintem ezért nem is tudok lelkesedni mondjuk politikailag. Tudok túlfűtött lenni mondjuk botrányok terén, de mondjuk azzal kapcsolatban, hogy most a Fidesz leváltják, akkor mi lesz, vagy kiváltja le a Fideszt, azzal kapcsolatban nekem teljesen máshol vannak a gondolataim, mint amik így a beszélgetésekben történik. Mindegy, tehát nem ez az érdekes, oda akarok visszatérni, hogy a 90-es évek és a vétó hogy értelmezi ezt nekem újra, szóval, hogy azok a szereplők, akik nekem akkor csak ilyen újságcímekbe szerepeltek, meg ezek a politikusok, meg hogy az SZDSZ, meg az MDF, meg a tököm tudja ki, meg ki volt a köztársasági elnök, ez kurva jó, így most ezzel a fejjel értelmezést kapni erről.
Hát meg... Igazából ez valójában ilyen érzékcsalódás, mert hogy szóval, hogy az se volt ugye annyira idillikus, és arról is az fog kiderülni, hogy amit mi gondolunk, azt mondjuk, nem tudom, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd így, ha lesz gyerekem, akkor így mennyire fog kinevetni azokért a megállapításokért, amiket így tettem arról, hogy mi történik most velünk, meg hogy ki fogja írni ezeket a történelemkönyveket, és hogy lesz elbeszélve az, ami a mai napon történik, vagy a holnapi napon fog történni, vagy egy év múlva fog, az engem egyébként, szóval ez ami nagyon érdekel, és ezt igazából elképzelni is tudom, és hogyha így, nem tudom, lehetne így a jövőbe tekinteni, és megnézni három dolgot, ez biztos benne lenne a háromba.
Uh-huh. Ez tényleg izgi. Idehozom az én egyik dilemmámat, ami egy kicsit inkább ilyen aggályom, vagy problémám, ami egy a politikai gondolkodásomhoz kötődik, hogy nekem a Partizánon főleg, vagy hát a Partizánon dolgozva az utóbbi években elég nehezen megy az, hogy nagyon keservesen próbálom megérteni, hogy mi az Istent gondolunk az alatt, hogy baloldal, meg jobboldal, meg progresszív, meg liberális, meg ezek a szavak, amiket így használok én is kb-ra, de olyan Isten igazából kurvára nem értem. Mert nekem egyáltalán nincs ebben tájékozottságom, így tényleg nagyon-nagyon igyekeztem a műsoraink kapcsán, meg a partizános gondolkodásmód kapcsán megérteni azt, hogy hogyan kéne mondjuk a saját politikai beállítottságomról gondolkodnom, vagy azt elhelyezni, sem nagyon tudom. És nekem, ami a világot így értelmezhetővé teszi, ez a feminista szemléletmód. Ami, tehát, hogy őszintén, ahogy így figyelgetem a dolgokat, nekem mindent az vág így keresztbe. Szóval, hogy én így konzervatívnak is gondolom magam, meg liberálisnak is gondolom magam, meg progresszívnek is, de közben mind a hármat így utálom, meg irritál. Szóval, hogy ilyen nagyon furcsa összetett érzéseim vannak. És akkor erre rakódik még egy ilyen nyelvi problémám, és te, mint aki úgy tűnik, hogy a szavaknak valamennyire barátja vagy, így költőként, vagy legalábbis jól adod elő, de hogy tényleg nekem így problémám van azzal, hogy a dolgok nagyon nehezen megnevezhetők. És szerintem egyébként az ilyen intellektuális bátorságom is alább hagyott ahhoz képest, mint mondjuk, amikor 2020-ban gyártottam műsorokat, és visszanézem őket, és akkor így, baszki, így, hogy így a nevén tudtam nevezni a dolgokat, meg így, ha mondtam egy szót, akkor ezt így értettem, hogy miért mondom. És akkor tényleg ennek az utóbbi egy évnek ez a, nem csak a magyar, de a nemzetközi ilyen politikai változásai is teljesen összezavarják ezt, hogy mit, minek nevezzek, és hogy mondjak is valami konkrétumot, szóval nekem a feminista gondolkodásban is nehézséget okoz ez, hogy egyre nehezebb, és már az előző választások körül is nehéz volt, és hallottam azt, hogy jaj, hát erről nem most beszéljünk, mert most az a fontos, hogy az ellenzéki összefogás, ez ugyanazok ismétlődnek most is, hogy így nyugodjunk le az ilyen árnyalt témákkal, és most egy a lényeg, hogy rendszert váltsunk, és akkor vannak ezek az ilyen mantrák. És közben én meg így tökre szeretem az árnyaltabb gondolkodást, és a dolgok nevén nevezését, de így vesztem el benne a kapaszkodókat. És valahogy arra jutottam, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz, hogy ez az ilyen középosztálybeli, progresszív, városi cucc, amiben vagyok, meg ez a fajta ilyen mentalitás, ez ilyen irritálóan bénító, és így bárcsak ne ebbe lennék, de lehet ennek a terméke vagyok, szóval, hogy nem tudok ebben nem lenni, de hogy a saját közegem is irritál, meg magamat irritálom ezzel, hogy így állandóan csak metázok, meg elmélkedek, hogy most mit jelent a progresszív szó, miközben emberek így csinálnak dolgokat. Értsz, szóval, nem tudom, ez az ilyen... Pazd meg. Igen. És még egy dolog, bocsánat, csak most láttam meg, hogy egy nagyon jó illusztrációját is hoztam annak, ami idegesít. Ma láttam meg a Facebookon egy eseményt, és tényleg nem az esemény készítőjét, vagy aki részt vesz, azt szeretném savazni, csak így magát a jelenséget szeretném kiemelni, hogy a nagy Bazd meg workshop művészetterápiás dühöngő metára, és akkor a lényege, hogy biztonságos térben élheted meg a haragodat, és lesz metál, és káromkodás, és taposás, és csapkodás, de a lényeg, hogy közben mindenki biztonságban érezze magát. És akkor így ezt éreztem, hogy szétrobban ettől az agyam, mert pontosan ez az, amitől így a falra mászom ebben a közegben, amiben én is nevelkedtem meg, aminek én is a terméke vagyok.
Hát egyébként ez részben kapcsolódik ide, a Kovács Eszter volt nemrégiben a belépési küszöbben, aki tök érdekesen beszélt arról, hogy pont az elnevezések kapcsán, hogy mennyire érdekes, hogy teljesen más jelent, baloldal, liberális, stb. Itt vagy akár egy másik országban, és hogy ez miért lehetséges. A másik meg, ami eszembe jut erről, az, hogy mit, hogy nevezzünk, ugye általában úgy érdemes beszélgetni, mert ugye a beszédnek az a funkciója, hogy így közösen megpróbáljunk megérteni dolgokat, vagy közösen hozzunk létre jelentéseket. Ugye úgy érdemes beszélni, hogy azt, amit te mondani akarsz, azt megértse az, akinek mondod. Tehát, hogy leírja a valóságot, vagy azt a típusú valóságot, amit te látni vagy láttatni akarsz. De hogy ugye ez nem ilyen egyszerű, mert nem az, hogy van a valóság, meg van az, amit te erről mondasz, hanem ez abszolút mértékben formálható, hogy te mit gondolsz valóságnak, és az, akinek mondani akarod, ő mit vél látni valóságnak. És erről, és szerintem borzasztóan érdekes, hogy mi történik például a politikai nyelvezetben azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki kezdeményezi, hogy egy adott problémát megnevezem. Tehát, hogy történt valami tavaly februárban, amit nevezünk kegyelmi ügynek, nevezünk a Bicskei ügynek, nevezünk a Novák botránynak, stb. Nyilván a Novák botrány volt a Fidesz megnevezése, hogy lehatárolják ezt az egész ügyet tulajdonképpen Novák Katalin személyére, és ne kezdjen ez tovább burjánzani. És most is nagyon érdekes ilyen szavak kapcsán megy mindenféle mágia, meg játék, hogy akkor ki mit mondott, és az mit jelent, és ki keretez, és ki kezdeményez, és ki az, aki képes arra, hogy, hogy az adott szavak jelentését, vagy az adott dolgok megnevezését irányítsa, és akkor például látunk ilyeneket, hogy az ellenzék egyszer felháborodik azon, hogy a miniszterelnök Poloskának nevez, most ugye vitatárgya, hogy kiket, és akkor utána jön Lázár János, aki a saját politikai közösségébe tartozó embereket minősít kullancsnak, és ezt a szóalkotást tulajdonképpen kritikátlanul átveszi az ellenzéki közeg is, holott két héttel előtte azon volt felháborodva, hogy őket poloskáknak nevezte, és akkor ezáltal mi történik? Akkor az a felháborodás jogos volt? Vagy, tehát, hogy ez nyilvánvalóan egy politikai fegyver, és nagyon izgalmas, hogy hogyan állítanak csapdát a nyelven keresztül egymásnak a politikai versenyben résztvevők, és hogy ki képes arra, hogy az embereknek a, nem tudom, fantáziáját azt valójában egy keretbe rakja. Szóval igen, ez szerintem is izgalmas, de pont azért izgalmas, mert nem az történik, hogy vannak ügyek, és akkor az nyer, aki a leggyorsabban, vagy a legpontosabban leírja azt, ami történik, hanem ez egy sokkal összetettebb harc, hogy végül is ki az, aki győzni fog azzal, hogy a saját érdekei mentén megnevezze azt, ami történt.
És szerinted, én azon gondolkozom, egyrészt, hogy bírom ki épésszel a választásokig, mármint, hogy én ezt így tényleg nem bírom napról napra, ami így, tehát, hogy nem tudom látni bólogatásokat. Mármint azt, hogy igen, hogy egyik héten így reagál egy közeg, a másik héten meg annak ellentmondóan, vagy így kicsit így negálja, amit csináltam a múlt héten a kormány is, meg az ellenzék is, és akkor... Hogy egyre szorosabb lenne az a tér, amiben végül értelmes vagy érvényes gondolatokat lehet megfogalmazni, bár hozzáteszem, ahogy amint ezt mondom, már érzem azt, hogy ez egy hülyeség, mert igazából magunknak megteremthetjük szerintem azt a teret meg gondolkodást, amit akarunk, mert ez még tényleg mindig szabad, de... Én is érzem, hogy hat rám ez a fajta ilyen nyomás, ami a nyilvánosságból jövő hírek miatt van, meg ami így a mit tudom én, tüntetéseket figyelve rám nehezedik így belül, vagy így magamra rakom, vagy nem tudom, és hogy így próbálok ragaszkodni az ilyen belső iránytűimhez, hogy én akkor is akarok szabadon gondolkodni, ha az nem tetszik az ellenzéki valakinek, vagy akkor is, ha abban a két dologban igaza van a kormánynak, szerintem akkor az is fontos, hogy az ki legyen mondva, és hogy igen, hogy vannak árnyalatok, amik lehetnek megnevezve, amik nem biztos, hogy kényelmesek, de hogy én is érzem, hogy hatása van ennek az egész örvénynek, ami így már egy éve így örvénylik, és örvénylik aztán majd 2026-ra, így a lefolyócsőbe, vagy nem tudom. De hogy nem tudom, hogy mi az, ami nyilván segít ebből való kikeveredésből, hogyha vannak tök jó médiatartalmak, meg ilyen izgi gondolkodók, akiket lehet hallgatni, de valahogy talán, és ez visszakapcsolódik megint az ilyen politikai bénultsághoz, amit érzek, hogy tulajdonképpen még mindig csak metázom magamban, és hogy egyébként az, hogy lehetne ezt valami hasznosabbra fordítani, arra nincs annyira nagyon jó ötletem. És akkor elmondom magamnak, hogy de hát én csinálok egy feminista podcastot, és akkor megveregetem a vállam, hogy én megtettem a magamét, de hogy egyébként ez egy kicsit ilyen önáltatás is a magam részéről. Nem tudom, hogy ebből a személyes monologból mihez tudsz kapcsolódni, de így ez az ilyen szűkülő gondolati tér, ami még így foglalkoztat.
Hát igen, meg nekem a másik dilemma, amit szakmai dilemmaként hoztam, az ez, hogy igen, most azt érzékeljük, mintha ez nagyon sűrű lenne. De mi van, ha ez valójában nem igaz, hanem egy ilyen kollektívan létrehozott médiaélményt fogyasztunk, és egyébként az, ami a valóságban, az utcán vagy az emberek között történik, annak teljesen más a tempója, vagy a dinamikája, vagy igazából nem is értjük azt, mert hát mi is élünk valahol, mi is dolgozunk, mi is x négyzetkilométert járunk be, és persze a munkánk miatt nem mindig csak itt vagyunk, meg országjáráson vagyunk, de hát azért mégiscsak egy ilyen hogy mondjam, vannak annak adottságai, hogy mi alapvetően hol létezünk, kiket ismerünk, honnan tájékozódunk, mit látunk, még hogyha folyamatosan meg is tesszük a lehetséges kísérleteket arra, hogy ne egy buborékban legyünk, hanem kilássunk ebből a buborékból. De közben meg az, ami így a, nem tudom, csomó minden okból most politikaként történik, annak egy része az, ami a médiában történik politikaként, amit a politikusok streamjaiben, a sajtóban látunk és olvasunk, és hogy ez mennyire mély viszonyban van azzal, ami egyébként a mindennapi létezés, és ennek a valóban fontos döntések, nem tudom, szintje, az mennyire van távol attól, amit mi valóságnak érzékelünk. Ja, azt szerintem egy nagyon fontos kérdés, vagy egy érdekes kérdés, hogy vajon mennyire torz az, amit most érzékelünk. Ilyen nagyon durvának, nagyon, nagyon gyorsnak, nagyon intenzívnek.
Ami nekem még rápakolódik erre, hogy a történelem órán, meg a suliban, amikor tanítanak minket arról, hogy hogy zajlik egy politikai átalakulás, vagy egy forradalom, vagy egy ilyen nagy pillanat az ország történelmében, akkor ez mindig ilyen nyilván nagyon zanzásított, meg mindig ugye a nagy hősök, a nagy pillanatok, a nagy szónoklatok, a nagy emberek és a nagy szereplők történeteiről szól. És aztán persze hozzá lehet olvasgatni, az embert nagyon érdekli a téma, hogy történt ott más is, de hogy ahogy abban nem nagyon gondolunk bele, hogy egyébként, mit tudom én, 56-ban, vagy akármikor, amikor valami nagy-nagy eseményről beszélünk, akkor ott egy csomó minden más is történt, mint azok a nagy pillanatok. És hogy egyébként egy csomó unalmas dolog is, meg egy csomó olyan dolog, ami nem fér bele ebbe a képbe. És hogy amikor a jelenben élünk ilyen történelmi pillanatokat, akkor szerintem egy kicsit nehéz azzal mit kezdeni, hogy minthogyha máshogy képzeltük volna, vagy mást mondtak, hogy ez másmilyen lesz, hogy ha mi tényleg rendszerváltozást akarunk, vagy rendszerváltás, mint 89-ben meg akkor, vagy forradalmat, vagy nem tudom mit, akkor ez majd biztos valami olyan kép alapján képződik meg, vagy egy olyan formát ölt, mint ahogy mi elképzeltük ezeket a nagy-nagy pillanatokat. És hogy majd biztos lesz egy ilyen konkrét, egyértelmű pillanata annak, hogy na most ez itt az. Miközben nem ez történik, hanem így random dolgok történnek folyamatosan, és folyamatosan értelmezni kéne őket, meg így elhelyezni magunkat benne, és akkor szerintem bekapcsolnak az ilyen, jaj, hát én mit tettem volna a nagy történelmi pillanatban, és most mit kéne tennem. És akkor az ember magára rak ilyen fura, ilyen hős szerepeket, vagy antihős szerepeket, hogy na most akkor nekem kint kéne állnom a hídon, de nem állok a hídon, akkor én most milyen forradalmár vagyok, én most nem teszek hozzá ehhez. Szóval, hogy ez is ilyen nagyon bizarr szerintem, így mentálisan, meg így kollektíven is.
Hát igen, hogy valóban ott van-e a katarzis, ahol majd a, nem tudom, 100 év múlva megírják, meg amilyen verseket erről írnak, meg ahogy a, nem tudom, iskolai ünnepségen majd megfogalmazzák az 5. osztályosok, hogy ott volt a katarzis, az nem biztos, hogy ott lesz, ahol most valójában van. Igen.
Még mielőtt a feminista dilemmákra térünk, pedig nyilván az érdekel a legjobban. Azt akartam még idehozni, hogy tök izgi volt a beletörődési iparról szóló cikked, amit ugye tavaly márciusban írtál, és volt egy utánkövető cikk most egy évre rá. És nem tudom, hogy ez megvan-e nektek, már interjúolták a Kamillát a Partizánon, és ezzel kapcsolatban, szóval nem akarom ugyanezt ismételgetni, meg ugyanazzal fárasztani újra, de igazából a lényege az volt nagyjából, hogy Klubi kapcsán, a zseniális Klubi és a beletörődés ipar a mércén el tudjátok olvasni Kamilla cikkét, a tavait, és az ideinek a címe Klubi mindig visszatér, mozgások és fejlemények a beletörődés iparban, és tulajdonképpen az a változást követ egy nyomon, hogy tavaly még arról volt szó, hogy az ilyen beletörődésipari szereplők, mint például Krúbi is, meg hozol előadókat, meg ilyen média szereplőket, mint példa, azt fejezik ki, hogy hát így ez már így marad, meg ez most már ilyen, de hogyha már ilyen, akkor basszunk oda neki, és akkor így érezzük jól magunkat, és akkor Krúbi dalszövegek, meg nem tudom. És akkor vannak a reményi ipari szereplők, róluk azt írott, hogy igazából politikai stratégia nélkül így nehéz velük mit kezdeni, de hogy közben az elmúlt egy évben a beletörődési ipar kicsit lejjebb értékelődött, mert lett remény, és hogy a reményipar meg egy kicsit feljebb. És hogy akkor tök izgi, hogy hogy reagálnak erre a fajta ilyen elmozdulásra ezek a beletörődési ipari szereplők. És azt írod, Magyar Péterrel egy fontos dolog jelent meg a politikában, a konfliktus. Politikai értelemben nincs baloldal, baloldali liberális emberek viszont vannak, akik arra kényszerülnek, hogy a politikai jobboldalt választják a szavazólapon, minden másért pedig a kulturális baloldalhoz és liberális tartalomkészítőkhöz fordulnak. A politika ellentmondásos, Magyarország baloldali állampolgárai évtizedek óta most szembesülnek talán először ilyen élesen ezzel. Kicsit több, mint egy év múlva meglátjuk, hogy mit kezdtek vele. Szóval egy tök érdekes keretezés ez, vagy én nem tudom, nekem ez egy újat adott, ez az ilyen beletörődési par, reményipar ellentét, vagy párhuzam, vagy nem tudom mi. Szerinted a beletörődési, vagy beletörődési peri szereplők mennyire tudatosan csinálhatják vajon ezt, vagy a reményipari szereplők is akár? Szóval, hogy ez is olyasmi, amit így kívülről könnyű elmondani.
Igen, azt írom is a cikkben, hogy amikről beszélek, azok olyan folyamatok, amik részben ilyen, hogy mondjam, nyilván vannak mozgásterek, meg vannak döntési lehetőségek, de hogy ezek ilyen a politikai, meg az ilyen kulturális figyelempiacoknak az ilyen összefonódása, ami történik, tehát hogy ez valamiféle ilyen mozgás, amiben ugye vannak, tehát hogy a tartalomgyártók, azok gazdasági szereplők valójában, tehát hogy vállalkozók, akiknek vannak nézőik, olvasóik, hallgatóik, fogyasztóik, akik megfogalmaznak velük szemben igényeket, elvárásokat, és akkor erre többféleképpen lehet reagálni, lehet ezeknek megfelelni, lehet konfrontációba keveredni a közösségeddel, de ugye az volt az elmúlt éveknek így a nagy tendenciája, meg az volt az ilyen nagy feladott lecke ezeknek a különböző ilyen tartalomkészítőknek, hogy ugye mivel úgy érzékelte ez a magyar liberális baloldalias világ, hogy nincsen tulajdonképpen életképes vagy erős politikai alternatíva a nerrel szemben felmutatva, ezért azokat a típusú vágyakat, azt különböző ilyen kulturális vállalkozókra vetítették ki. Vagy egyébként a sajtóra. Tehát, hogy egy nagyon fura szerepbe került a sajtó, mert hogy ugye természeténél fogva az a feladata, hogy számon kérje a hatalmat, és mivel nem volt olyan politikai szereplő, aki politikai értelemben számon kérte volna a hatalmat, ezért csomóan belevetítették a sajtóba is azokat a vágyaikat, ami egyszerűen nem a sajtó feladata, nem is akarták ezeket a vágyakat beteljesíteni, tehát hogy nem szerkesztőségek indulnak a választáson, hanem azzal a saját munkájukat végzik, hogy ők számon kérik a vezető politikusokat, de nyilván ez a választói, fogyasztói elvárás, ez így rá telepedett csomó tartalomgyártóra, és vagy ahogy én látom, ilyen nagy dilemmákat okozott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan ne veszítsed el a közönségedet, de hogyan magyarázd el azt mégis, hogy ez nem a te feladatod, és az, hogy nincsen politikai alternatíva, az nem jelenti azt, hogy te leszel a politikai alternatíva. És ez, én úgy láttam, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dilemma volt, és tök változatos válaszok jöttek erre. És az egyik az ez volt, hogy kimondani azt, hogy beletörődni úgymond abba a valóságba, ami a jelenlegi, és azt közvetíteni, hogy nekem sem, mint előadóművész, vagy mint nem tudom, sajtómunkás, vagy médiaszereplő, sem nem az a feladatom, sem nem az a lehetőségem, hogy én politikai alternatívaként szolgáljak. És akkor ez változott annyiban szerintem, hogy ezt nyilván addig lehet közvetíteni ezeknek a tartalomgyártóknak, ameddig igaz, tehát ameddig nincsen alternatíva. És ugye úgy fogalmazok ebben a cikkben, hogy vannak baloldali emberek, akik kénytelenek lesznek a jobb oldalra szavazni. Ezt nem én állítom, hogy kénytelenek lesznek, mert nyilván egyrészt nem kell szavazni, másrészt szavazhatnak nem jobb oldali pártra is, mert léteznek még nem önmagukat nem jobboldalként identifikáló pártok is, de abban a logikában, ami ez a NER-rel szembeni az elsődleges célként a NER leváltását kijelölő politikai logika, abban most ez az önértelmezése ennek a közegnek, most ez a lehetőség áll előtte, és nagyon érdekes volt, ahogyan csomó tartalomgyártó egyébként felszabadult, és nem kellett tovább magyarázni azt, hogy ő miért nem fog rendszert váltani mások helyett, mert lett egy, ennek a közegnek a szemében lett egy potensnek tűnő politikai alternatíva.
Az is tök érdekes, hogy mondjuk azok a fogyasztók, vagy azok a, most például a zeneipari fogyasztókra gondolok, akik mondjuk Rubi koncertre járnak, vagy mit tudom én, és ott így, ugye te is erről beszélsz, hogy ott zúgnak ez az ilyen Orbán egy geci, meg az ilyen rendszerellenes izék. Szóval, hogy igen, hogy beszorulnak ezekre a helyekre az ilyen nagyon erős ellenálló érzelmek, és akkor most lett ennek ugye másik, vagy új tere is, vagy nem tudom. De hogy igen, hogy mondjuk politikai baloldali tere nem lett, tehát azért mindenki tudja, hogy mennyire reális az, hogy egy nem jobboldali párt bármit el fog érni, tehát hogy ez az ilyen stratégiázós vagy spekulatív vonal, amiről beszélsz, az tényleg így ezt az eredményt hozza, és akkor elmegyünk nagy érzelmeket, meg dühöt megélni mondjuk koncertekre, vagy elmehetünk most akár egyébként hidat is foglalni, de hogy nekem van mindig egy olyan érzésem ezzel kapcsolatban, amellett, hogy nagyon fontosnak tartom egyébként az ilyen megéléseket, tehát a tüntetéseket, a koncerteken való üvöltés. Szóval, hogy szerintem ezeknek önmagukban van nagyon-nagyon fontos értéke, de hogy arra valahogy nem vagyunk megtanítva, vagy kondicionálva, vagy arra nincs eszköztárunk, hogy az ilyen unalmas típusú politikai együttlétet, vagy közösségi megmozdulást kitaláljuk, hogy azt hogy kell csinálni. Szóval, mert nagyon egyszerű elmenni, megélni érzelmeket egy tüntetésre. Szóval ez egy tényleg így adja magát, hogy ott mit kell csinálni, meg azt hogy kell csinálni, meg az egy ilyen rövidtávú, tök fontos, tök jó izé, hogy megmutassunk valamit. De hogy például ki a francnak van kedve tényleg hosszú távon közösséget szervezni, nem olyan sok embernek, vagy és most ezt mondom a önkéntes központunkban, és szerintem ti érzitek, tehát hogy az ilyen típusú munkát csinálni, ami emberekkel hosszú időn át lassú folyamatokkal kapcsolódás, felhívni a követőinket, meg szóval az ilyen típusú közösségi munka, ami lehet egy partizán önkéntes központ, vagy lehet egy nem tudom milyen társasháznak a közösségi gyűlései. Szóval, hogy nekem hiányzik emellett egy ilyen típusú ilyen szocializáció is, amit például én nem érzek magaménak, vagy úgy érzem, hogy ezt nem műveltem ki, ezt nem kaptam meg, erre nem lettem megfelelően kondicionálva, és hogy ez nekem ilyen hiányérzetem.
Az nyilvánvalóan így a hazánk nagy kérdéseinek falára fel van írva, hogy lesz-e itt baloldal, erős baloldal, hogy lesz itt erős baloldal, mi az a apró munka, amit el kell végezni ehhez a társadalomban, hogy lehet újra erős szakszervezeteket működtetni Magyarországon, hogy lehet a baloldal számára fontos témákat előtérbe hozni, és igen, tehát hogy ez számomra is egy nagy kérdés, de erre abszolút nem tudom a választ.
De hajrá az önkéntes központ minden lelkes önkéntesének. Jó, feminista dilemma. Áttérhetünk erre. Azt mondta valaki, hogy jaj. ne féljetek, az is érdekfeszítő lesz, és nem, valószínűleg nem arról fogunk, hogy melyik rúst válasszuk, de akár nyugodtan erről is, de kíváncsi vagyok, hogy milyen feminista dilemmát hozták.
Hát, ugye szeptember óta vezetem a Veto Rufbányt a című műsort, és azóta többször több helyen megkérdezték ezt a kérdést tőlem, hogy milyen nőként szerepelni, milyennek az ezzel kapcsolatos nehézségek, kapok-e bántó kommenteket, nem kapok, és igazából azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy jó-e, ha ezzel kapcsolatban én megnyilatkozom, vagy hogy ezt egyáltalán témává teszem, mert hát nyilvánvalóan vannak olyan aspektusai a közszereplésnek, amik specifikusan vonatkoznak nőkre, vagy azok a típusú reakciók, amiket kapok, annak vannak olyan altípusai, amiket kifejezetten azért kapok, mert nő vagyok, de hogy ez logikusan megtörténik minden nővel, aki szerepel a nyilvánosságban, akár politikusként, akár újságíróként, akár bármilyen más minőségében. És hát ezek közül természetes módon van, ami nem tudom, nem túl kedves, vagy ilyesmi, de közben meg azt is gondolom, hogy az, hogy az ember szerepel a nyilvánosságba, és kap ilyen típusú kritikákat, amiket elsősorban a neme miatt kap, az egy olyan ügy, ami felül van reprezentálva egyébként a társadalomban a többi női kérdést illetően. Tehát, hogy én közben egy olyan munkát végzek, amilyen sokkal több elismerést kapok, nagyon sok másik embernél, aki ugyanúgy végzi a 40 órás munkáját, de senki nem dicséri meg érte. És azt gondolom, hogy persze lehet, hogy az, hogy ezekről a tapasztalataimról beszélek, az adott esetben bátoríthat más lányokat is arra, hogy megmerjenek szólalni nyilvános helyzetekben, de közben azt is gondolom, hogy nem lenne a valósággal ilyen furcsa kapcsolatot ápolna az, hogyha én ezekről a kérdésekről hosszan beszélnék, vagy hosszan panaszkodnék, mert azok a nők, akik nem a nyilvánosságban dolgoznak, teljesen más életet élnek, a nemükből kifolyólag sokszor sokkal komolyabb bántásokat kapnak, mint amiket adott esetben én kapok, és emellett sokkal kevesebb elismerést az egyébként ugyanolyan, vagy még jobb minőségű munkájukért. Szóval, hogy nekem ez például egy ilyen komoly dilemma, hogy erről mennyire érdemes beszélni, mennyire nem érdemes, meg hát igen, az ember azzal, hogy vállalja a nyilvánosságot, azzal egyébként nem csak nőként járnak bizonyos kockázatok, amiket az ember ezzel a döntésével vállalt, ugyanúgy, ahogy azt is vállalta, hogy ezzel kapcsolatban vannak amúgy pozitív hozadékok is, több visszajelzés, több pozitív emberi reakció.
Ja, ez érdekes, és nyilván tudok hozzá kapcsolódni. Nekem is, mivel pályafutásom elején én is sok ilyesmire válaszoltam, ez egy kicsit így, mint hogyha rám is égett volna ez a kérdés, vagy mint hogyha újra és újra fel kéne tenni, és akkor így mindig reménykedem, nem sok interjú készül velem, de hogyha készül, akkor így reménykedem, hogy ugye most nem ez lesz, hogy akkor én most mit gondolok a kommentekről, de nem azért, tehát hogy nyugodtan miért ne kérdezhetné ezt valaki, ha erre kíváncsi, csak hogy én is azt érzem, hogy ennél sokkal érdekesebb dolgokat tudok akár a női szereplésről mondani, ami nem ez, illetve tényleg nehéz azt így keretezni, hogy egyébként a percepció bennem is nyilván, meg másokban is az, hogy ja Istenem, ott egy nő biztos kommenteket kap, megnézem, és persze kap is, és akkor ez egy ilyen dolog, és akkor ezt emeljük ki, és hangosítsuk ki. De ja, én is azt hiszem csak így csatlakozom a dilemmához, hogy nem tudom, hogy ez mennyire fontos, vagy érdekes egyébként. Én se találom annál jobban érdekesnek, mint hogy röviden válaszolok rá, de közben meg nyilván hozzá lehet kapcsolni egy csomó dolgot, amit meg el akarok mondani, szóval mondjuk ennek kapcsán el tudom mondani azt, hogy nem tudom, a nők kinézete milyen nyomás alatt van, vagy hogy nem, soha nem nyerhetsz, mert ha így nézel ki, akkor azért nem, ha úgy nézel ki, akkor azért. A feminitásnak a spektrumán akárhol helyezkedsz el, akkor ott a releváns ilyen backlash-t megkapod, szóval hogy lehet, vagy így én próbálok valahogy arra kanyarodni valami egyéb gondolatot még ráfűzni talán.
Hát meg nekünk van egy platformunk, minket végighallgatnak még akkor is, hogyha nem tetszik nekik, és utána ezt ki is fejezik, de hogy mennyi nő élhet vajon olyan közösségben, ahol egyébként az is gondot jelent számára, hogy bárki meghallgassa, vagy bárki kíváncsi legyen a véleményére. Szóval, hogy aránytalan, én is azt gondolom ezt a helyzetet kiemelni. Igen. Uh-huh.
Az én feminista dilemmám nem ennyire konkrét, és lehet, hogy egy kicsit fura. Igazából van kettő. Az egyik egy konkrét dilemma, és akkor kezdem azzal, aztán még lehet, hogy elmetázgatok a végén, hogyha lesz idő, és közben nyugodtan gondolkozzatok egyébként kérdéseken, vagy akár dilemmákon, amit megosztanátok majd a végén. Az egyik az, hogy nekem a a feminista témák között a fejemben az abortusz egy ideje így mocorog, hogy jön annak a pillanata, vagy szerintem így közeledik, vagy már így voltak nyomai, hogy az abortuszhoz való hozzáféréssel kapcsolatos ilyen feminista kampányolást, azt így el kéne kezdeni újra, vagy szóval, hogy nincsenek egy ilyen aktív hagyománya, mint mondjuk a bántalmazással kapcsolatos, vagy nők elleni erőszakkal kapcsolatos kampányolásnak, az abortusszal kapcsolatos kampányolások mondjuk a 90-es években voltak így látványosabbak. Jó, most a szívhak törvénynél volt mondjuk egy tüntetés, meg nyilván van a Patent Egyesület, ami foglalkozik ezzel, de hogy ilyen hosszabban tartó, vagy szakértői elemzéseket tartalmazó, átfogó kampány, az nyilván egy ideje nem annyira van, mert nem annyira égető a téma, a kormány még nem szállt rá erre annyira, hogy ez most ilyen nagyon akut legyen, vagy néha így rászállogat, aztán így leszállogat róla, mert mindig visszatalál a genderhez, és az nyilván könnyebb, de hogy nekem az egyik ilyen dilemmám az, hogy az abortusszal való foglalkozás szerintem a feminista közegben is azért egy ilyen nehézkesebb dolog, mert nyilván senki nem akar beleszállni a morális vitába a keresztény-konzervatív propaganda oldallal. Szóval, hogy szerintem, hogyha valaki nyilván ismeri ennek a feminista történetét, akkor tudja, hogy a konzikkal kell, mint Amerikában lenyomni ezt a harcot, hogy akkor most az élet hol kezdődik, meg ezek a cuccok. És akkor mióta olvastam egy könyvet, az abortusz, the moral case for abortion, ami így az abortusz védelmében, de morális alapon egy ilyen érvelő könyv, azóta ezen kattogok, hogy ezt hogy lehetne lejátszani úgy, hogy legyen szakértői elemzés része is, és legyen egy ilyen érvényes morális háttere, vagy morális ilyen megtámasztása ennek a cuccnak, csak még nem tudok hozzá elég erőforrást, vagy nem tudok elég szakembert, szóval, hogyha van ebben a témában bárkinek javaslata, én nagyon szívesen venném, mert nekem ez az egyik ilyen téma, amit ilyen hiánynak érzékelek, mint egy nagy feminista ügy.
Igen, talán tényleg kevés szó volt erről a témáról az elmúlt években, és mint hogyha úgy érzékelem.
Igen. És akkor a másik, hogy mennyire rátelepedett sok-sok témára, de feminista témákra is, vagy feminista gondolkodásra is az ilyen spiritualitás, vagy ilyen ideologizálós, spiritualizálós, vallásos hangulat, és egy picit lehet, hogy hosszú lesz, de hogy próbálom így kifejezni, amire gondolok, csak bennem is így érlelődik, hogy az összes ilyen spiri önsegítőkör, meg az összes ilyen típusú nőknek közösséget adó tér, az sokszor van átitatva spiritualitással, meg ilyen energiákról beszéléssel, meg ilyen, hát nekem ez vallásos jellegű gondolkodás. És hát én eléggé nagy rajongója vagyok így a felvilágosodásnak, meg az ilyen szekuláris gondolkodásnak, meg ateizmusnak, szóval én nem tudok ezzel nagyon menni, és nem is az a bajom, ha ez valaki vallásos, vagy spiri, vagy izé, csak hogy minthogyha nehéz lenne érvelni helyzetekben, amikor belefut az ember ebbe a típusú, szerintem önbénító, meg szerintem ilyen politikailag is bénító vonalba, hogy hát tulajdonképpen igazából csak energiákról van szó. És még el sem jutottam oda, hogy mondjuk női energiák, hogy férfi, szóval még így nem is tartunk itt, csak az ilyen típusú ilyen hiedelmek, amik így átszövik az intellektuális gondolkodást, vagy amihez mondjuk így az kéne. És valahogy ezt lehet, hogy rosszul gondolom, de én azt érzem, hogy ez így nőket nagyon be tud szippantani. És hogy nagyon nehéz őket kizökkenteni ebből a típusú gondolkodásból, mert nagyon sok nő keres szerintem közösséget, meg felszabadulást, meg megnyugvást ilyen közegekben, ahol így ez a típusú gondolkodás itatja át így a teret, és ezzel nem tudom, hogy lehetne valamit kezdeni mondjuk feminista szemlélettel, vagy oldalról.
Hát igen, ez a jelenség engem is elég régóta foglalkoztat. Hát nem feminista szempontból tudok rá válaszolni, hanem katolikus szempontból. Szóval szerintem ez egy tünet, ez egy válságtünet. Az látszik, hogy atomizálódott a társadalom, az embereknek nincsenek közösségeik, de vágynak rájuk, az embereknek nincsenek spirituális élményeik, de vágynak rájuk, vágynak ezekre a típusú érzésekre, az ilyen alapon szerveződő közösségekre, de egyrészt a korszellem az ezzel ellentétes irányba ment, vagy megy még mindig, másrészt pedig a történelmi egyházaknak azért főleg Magyarországon viszonylag rossz a híre, nem alkalmasok arra, hogy ezek, vagy nem minden formájukban, vagy csomó szempontból nem, csak nem akarom az egészet leírni, nem alkalmasok arra, hogy ezeknek ezekre a vágyakra megoldásokat nyújtsanak. Ugye az egy folyamatos kérdés például a katolikus egyházban is, hogy hogyan lenne érdemes megújulni, hogyan, mik azok a pontok, ahogy ez egy befogadóbb egyház lesz. Amúgy nagyon érdekes, hogy pont Ferenc pápának volt erre egyébként elég, vagy van erre elég sok kísérlete, szóval, hogy én ezt látom egyrészt az egyházak válságának, másrészt pedig annak a válságának, hogy a társadalom teljesen átformálódott, elmagányosodtak az emberek, de közben megjelent ez az igény, hogy ne legyenek magányosak, és akkor ezekre, erre a vágyra, vagy erre a kielégületlenségre tök jól lehet ilyen típusú iparágokat felépíteni, amik ezeket a típusú ilyen spirituális tartalmakat előállítja, amire én katolikus szempontból azt tudom mondani, hogy szerintem nem jó, vagy hogy szerintem jobb lenne, hogyha találnának a történelmi egyházak erre választ, vagy a hagyományosabb módon szerveződő közösségek erre találnának választ, mert ebben a közegben egyébként nagyon sok a csalás, meg a scam, meg ezek a típusú dolgok.
Igen. És én azt észlelem, hogy benne tartanak például rossz vagy bántalmazó kapcsolatokban nőket ilyen típusú gondolkodások. Szóval, hogy ez az ever flowing chi, meg hogy minden csak az energiák, és most nem jó az energia, szóval, hogy ez így szerintem kifejezetten káros is tud lenni, és ezért is aggaszt engem, és ezért is így próbálom kitalálni, hogy ezt hogy lehetne megfogni valami jó módon. Szóval erre is, ha tudtok valaki jó vendéget, aki tud erről rizsálni velem, akkor nagyon szeretettel várom. És ja, még azt a sztorit akartam ezt hozzáfűzni, hogy egy feminista barátnőm dolgozik ilyen mellékállásban egy ideje, egy ilyen külföldi chat oldalnak, ami egy ilyen asztrológiai tanácsadó oldal, és 99%-ban nők írnak, és ő így arra használja ezt, mert hogy ők így a csillagoknakba hisznek, hogy amit csillagok szerint vajon szakítani kéne a faszkalap pasiukkal, és akkor ő így itt végzi a feminista szolgálatot, és akkor azt elmondja, hogy a Merkur szerint igen. És akkor ez így segít, és tényleg segít, és ez valami elképesztő kicsavarodott helyzet, de hogy szóval ez van. Jó, van-e nektek bármilyen izgi dilemmátok, vagy kérdésetek, akár az előbb elhangzottakhoz? Mondd csak.
Ezt már szurmentén érintettétek, főleg te, Zsófi, hogy és az érdekelne, hogy mi a megélésetek azzal kapcsolatban, hogy egyrészt közszereplők vagytok, másrészt te például a feminizmussal, amire te a politikával eléggé megosztó témákkal foglalkoztok, így az életetek központi része ez. Hogy tudjátok megélni emellett a nőiességeteket, miben, illetve éreztek-e nehézséget ezzel kapcsolatban, hogy megkeményít, hazaviszed, párkapcsolat, vagy nem tudsz eléggé kemény lenni munkában, pont azért, mert nő vagy, hogy hat ez a kettő, és érznitek-e ti is ezt a problémát, mondjuk.
Várj csak, hogy jól értem-e, hogy a munkában azt úgy érted, hogy a szereplés részében, és az azzal kapcsolatos dolgokban, vagy mondjuk a munkában, mint hogy a szerkesztőségben lenni ilyen típus, vagy...
Jó, hogy ezt kinyitottad egyébként, akkor ami a szemegélésed, vagy én például foglalkozok most egy kicsit politikai aktivizmussal, és akkor mondom a saját meglátásomat, és akkor elkezd tűzni, hogy mire gondolok pontosan, hogy például a tüntetésen, vagy egy rendezvénybiztosításon, vagy pultozásnál, hogy ahol ugye kéne egy kiállás, akkor ott úgymond megkeményedek, és utána, hogy mégis ne legyek túl férfias, megmaradjon kicsit a nőiességem, hogy ezt hogy tudok ebbe balanszírozni, hogy megmaradjon a tekintélyem, de ne legyek mondjuk erőszakos, ugye sokszor éri főleg balos női politikusokat ez, hogyha határozottak, az erőszakosságnak tüntetik fel.
Nagyon jó a kérdés, és pont valamelyik Zsófilterbe talán rédzseltem is erről, de hogy tökre értem, amit mondasz, mert én ezt egy ideje átkereteztem magamban arra, hogy én nem férfias vagyok ilyenkor, hanem határozott, és akkor ettől még ugye nem lesz könnyebb, hogy mondjuk ki hogy reagál erre, és nyilván én azzal szoktam játszani, hogy így lemásolom egy ugyanilyen kaliberű férfinek a viselkedését, és akkor az vajon mit okoz, és hát az nem szokott jóra vezetni. Tehát, hogy ugyanazzal a magabiztossággal, határozottsággal nem kérek bocsánatot a mondandóm után, meg nem csavarom le, hanem így úgy, ahogy egy ugyanilyen korú és pozíciói csávó mondaná. És akkor, ja, hát találkoztam már azzal, hogy így mi a fasz, vagy szóval így ilyen megütközéssel, vagy akár kimondott ilyen visszaszólással, vagy megjegyzésekkel, hogy tehát, hogy ez az ilyen Zsófi, te kemény vagy, meg szívtelen, meg la-la-la-la, és akkor ezeken így régen nagyon, ezek nagyon fájtak régen, hogy hát én nem, tehát, hogy én csak így úgy beszélek, mint a, tehát, hogy ő meg nem szívtelen, tehát, hogy és akkor ezt egyszerűen csak eleget csináltam ahhoz, hogy már így nem mozgat meg annyira, de tök szar, hogy ezen kell metázni, meg tök szar, hogy ez mindig ott van veled, hogy na most akkor hát baszki, itt egy helyzet, amiben határozott akarok lenni, de most már azon gondolkozok, miért megszólalnék, hogy akkor most így mennyire lehetek az, meg izé. Hát én nem tudom, én egy nővel élek, úgyhogy nekem legalább otthon nem kell ezt játszanom, szóval ott nekem a magánéletemben, tehát hogy nyilván emberi problémák vannak, de legalább ez a nemi cuccal kapcsolatos játék ez nincs, és akkor annak nagyon hálás vagyok, de ja, munkában van, és engem most már ez nem, érzelmileg nem mozgat meg csak így azt tudom mondani, hogy hajrá, és próbáld meg akkor is határozottan és asszertíven mondani, és attól még nem vagy, nem tudom mi. Meg én nem tudom, én egy kicsit megőrülök ettől, mikor férfiasnak hívnak emiatt, ugyanúgy, ahogy a rövidhajú csajokat férfiasnak hívják.
Amúgy nekem ez inkább, hogy én azért minősítek néhány kérdést olyannak az életemben, amire elhatározom, hogy nem fogok rajta gondolkodni azért, mert hogy egyszerűen hiába gondolkodok rajta, nem fogok megoldásra jutni, és hogy egy ilyen, szóval ez a dilemma az én életemben tipikusan olyan, hogy bármennyit gondolkodnék rajta, a gondolkodás nem segítene benne, és ezért nekem ezzel kapcsolatban így az a stratégiám, hogy így, amire képes vagyok megcsinálni, de félek tőle, azt így megcsinálom. És amitől félek, azt elfogadom, hogy félek tőle, és minél többet csinálom ezeket a dolgokat, annál kevésbé érzem egyébként az igényt arra, hogy ezt magamba rendbe rakjam, mert hogyha mit tudom, én észreveszem, hogy visszafognám magamat, vagy ilyesmi, akkor persze kiigazítok, meg újra beleugrok a mélyvízbe, de hogy alapvetően én ezt csak így gyakorlatá. Tehát az, hogy gyakorlom ezt, de hogy nem gondolkodok rajta, vagy nem intellektuálisan próbálom megfejteni, nekem ez volt az ezzel kapcsolatos ilyen megoldási stratégiám.
Ez király. Többiek? Kérdés? Dilemma? Közben erről csak így egy ajánlást szeretnék megtenni. Vida Kamillának valami a cína, most miért van szöglet című írása. Kamilla, imádtam. Ez arról szól, hogy focista csávókkal, vagy a focista csávóddal, hogy lógjál a focista közegében, és csodálatosan vannak megfogalmazva. Például ilyen belső dilemmák is benne, és ez az írás, hogy jutott eszembe. Nagyon-nagyon vicces, és nagyon jó. És hát közben szomorú is persze.
Vicces volt, hogy úgy olyan rovatba került be először véletlenül, hogy publicisztika, amiközben ez egy próza, tehát hogy egy fiktív dolog volt, és így azt hitték emberek, hogy ezek a dolgok valóban így, ebben a formában megtörténtek valami.
Én azt hittem, hogy mit, tényleg volt egy focista csávód.
Hát egy... volt, de hogy nem...
Nem ez történt.
Nem teljesen ez történt, meg nem így, igen.
Ja.
Meg nem ilyen, nem vagyok ennyire radikálisan nem képben, azt hiszem.
Szóval érted, hogy miért van szöglet?
Azt hiszem, igen.
Jó, nem erőltetem, de hogyha bárkiben bármi gondolat lenne, akkor nyugodtan ossza meg.
Hát talán még így az előző kérdés honnan maradva, hogyha ti beültet egy szerkesztői megbeszélésre, úgy csak gyanítom, hogy csöltött kérfi, mint a nő, azt nem tudom.
Helyes.
És hogy ilyenkor ugyanazt a habitust hozzátok magatokkal, amit otthon is, és ugyanazzal a hangszínen, ugyanazokkal a szavakkal beszéltek, vagy ott azért van egyfajta rákészülés erre, hogy a többiekkel hogyan?
Nekem nincs. Ugyanúgy.
Nincs, meg ez nem egy ebből a szempontból egy nagyon figyelmes, meg összetartó, meg jó közeg, szóval az, hogy én kívülről szabályozzam magam, arra semmilyen módon nincs szükség.
Engem ilyen, most már egy ilyen minimálisan zavar, hogy mondjuk a szerkesztőségeken ketten ülünk ott, még egy kollega van, aki nő, ő külföldön él, és ezért online szokott bejelentkezni, és azon kívül, mondjuk ott van 16 férfi, és akkor így, ilyenkor így én is felszoktam tenni a kérdést, amit a kommentelők, hogy hol vannak a Partizánból a nők. Ezen így mosolygok, meg néha így valami félmondattal, mondjuk szóvá teszem a meetingen, hogy azért bizonyos arányok mellett már így elkezd a reprezentáció így zavarni, de tényleg az van, amit a Kamila is mond, hogy amúgy meg elsősorban nekem is ez egy ilyen nagyon jó szakmai közeg, és nem nincs ezen nagyon pörgés magamban se, szóval, hogy így nem teljesen ugyanúgy viselkedek. Sőt, néha azt kívánom, hogy bárcsak több filter lenne rajtam, mert így mindegy, én kemény nehézségeim vannak azzal, hogy na mindegy, szóval egy kicsit több konfliktus vállalok, mint kéne. Szóval, hogy talán a női energiámat kéne egy kicsit jobban csatornázni és lenyugodni, de nem, egyébként azok is általában meghallgatásra találnak a kritikáim is, és és csak magamban vagyok ilyen bizonytalan, de hát az meg a női mi voltomból nyilván fakad, hogy minden meeting után, amíg felszólalok, még metázzok egy párat, hogy nem így kellett volna mondani, de ez is már egyre kevesebb ideig tart.
Én nekem még egy olyan kérdésem lenne, hogy van számotokra bármilyen meghatározó élmény, amikor, mondom, hogy ez nem tegnap volt egy ígőtöknél sem, de amikor így átléptetek egy ilyen küszöböt ezzel kapcsolatban, hogy nem foglalkoztuk a külső elvárásokkal, nem a szerint nyilvánulsz meg. Csak azért, mert most, ahogy itt telefonálunk, nekem az a megélés, hogy amikor felhívunk egy férfit, aki mondjuk éppen tökre nem akar beszélgetni, akkor az így nagyon gyorsan véget érnek ezek a hívások. Nagy arányban, míg nőknél meg sokkal többször van az, hogy igazából akkor belefolyunk egy ilyenbe, pedig nem is kell nagyon erőszakosnak lenni, de hogy sokkal nehezebben mondja azt, hogy ne hívjanak vissza, és ha mondjuk visszakérdezek, ha mondjuk épp nem alkalmas, hogy most őt szeretné, hogy visszahívjuk, vagy nem, akkor mondjuk nő még nem mondta azt, hogy inkább ne hívjanak. És picit amúgy az is egy érdekes dolog volt, amikor Kamila arról beszélte, hogy igazából amikor kommenteket kapsz, hogy ilyesmi, akkor próbálsz is nem foglalkozni vele, plusz másokhoz képest mennyivel jobb állítottad, ami tökre értető, meg szerintem egy ilyen nagyon egészséges attitűd, csak közben meg így belegondoltam abba, hogy férfiként így arra vagyunk sokszor kondicionálva, hogyha valami méltánytalanság erre, hogy biztos nem kezdek el azon gondolkodni, hogy másnak még rosszabb, hanem egyszerűen így azt mondom, hogy hát ez itt kurva nem oké. És hogyha mondjuk nőként valaki az vele, hogy igen, én se tudnám letenni a telefont, vagy adott esetben vele ellentétben meg nagyon vagy hozzád hasonló a nő, benne is az van, hogy de hát mennyivel rosszabb, nem tudom, a közel-keleten élő nők helyzete, akkor hogy lehet így átugrani ezt az állapotot abba, hogy már pedig ez így nekem nagyon nem komfortos, akkor lerakom a telefont, vagy erősebben szólalok föl egy szerkesztőségi meeting, vagy bármilyen munkai meetingen. Úgyhogy most egy óriási kört futottam az eredeti kérdéshez képest, de hogy bejött-e olyan élményetek, amikor így először vagy a megszokottnál sokkal jobban álltatok ki magatokért, és ignoráltatok az ilyen elvárásokat, és az így megerősített, és adott esetben inspiráló lehet női hallgatók.
Én szerintem amúgy ezt így gyakorolni kell. Eskü. Szóval én ezt ilyen drillnek fogom fel minden egyes alkalommal, amikor nemet akarok mondani, most már egyre jobban megy, konfliktusokat okoz bőven, szóval szerintem annyi, hogy így nem elég megtanulni nemet mondani, azzal is meg kell tanulni megküzdeni, hogy ez szar helyzeteket fog szülni, meg sértődöttséget, meg akár barátoknak az elvesztését is, szóval, hogy nekem tényleg vannak emberek, akik nem bírják azt, hogy én ilyen vagyok, és bárcsak ne ilyen lennék, mert akkor könnyebb lenne. Nem tudom, szóval, hogy így nem, ahogy a Kamila mondta, én sem rágódok inkább már ezen, hanem csak csinálom, és akkor nyilván valamikor jobban megy, valamikor nem, de tökre értem, amit mondasz, hogy a telefonban előbb mond egy férfi, és amúgy szerintem így tanulni lehet a férfiaktól ebben. Tehát tényleg, én így rendesen, tudatosan így másolgatom azt, hogy ja, ezt így is lehet, hát akkor én is így csinálom. És akkor, ja, rám ki fognak akadni. És akkor, jó, ha megtanulok azzal is megküzdeni, hogy akkor megharagudnak rám, az nem egyszerű, tényleg, tehát azért most ezt így mondom ilyen magabiztosan, de azért tényleg sok fájdalmat is szült, meg sok ilyen veszteségélményt, meg sok ilyen szar, cringe konfliktust, de egyszerűen nekem most már fontosabb, és szerintem azt is érdemes lenne tényleg ilyen a nemi szocializáció részévé tenni a nőknek, hogy kilépni helyzetekből, hogy kell. Tehát, hogy mit párkapcsolatokból, szarmunkahelyekről, nyilván ez férfiaknak is, de hogy nekünk ilyen, mint hogyha extrán ez az ilyen simulékonyság lenne az első, hogy úristen, csak meg ne bántsak valakit, hogy leteszem a telefont, vagy most nem érek rá, hanem így bazeg, egyszerűen csak ez van. És egyébként, amikor meg az ember már elkezdi gyakorolni, és elkezd menni, és van vele sikerélmény, akkor meg egy kurva jó érzés, hogy nem tör össze a világ. Persze lesznek konfliktusok, de hogy közben meg így az lett, amit szeretnék, és hogy kiálltam magamért, és ez ilyen kurva jó. És akkor ilyen picibe szerintem el lehet kezdeni, hogy felhívnak telefonon. Igen, felhívott most valamelyik nap valamelyik ilyen fideszes közvéleménykutató, és ilyen nagyon kedves néni volt. És akkor az elején nem tudtam, hogy ki, meg mi, csak mondta a nevét ennek a cuccnak, és miközben így beszélt hozzá, na persze, válaszok, ráérek, és akkor közben mondta, hogy mi ez a cég, és akkor közben rákerestem a neten, és így úgy voltam vele, hogy én ezt most igazából nem szeretném. És akkor ilyen nagyon elvágólagosan így mondtam, hogy tudja mit, én igazából ezt nem szeretném. De hogy ezt mondjuk korábban el tudtam volna képzelni, hogy én így egy ilyenből, egy hátra arccal kilépek.
Persze, de hogy abban meg van egy ilyen nehézség szerintem, hogy mondjam, azért azt látom egy ilyen jelenségnek, hogy például, hogy menő bunkónak lenni. Van egy ilyen benyomásom, ilyen különböző szubkulturális tapasztalatokból, hogy így cool megmondani, hogy nem érdekel, amit mondasz, vagy most akkor zavarsz, vagy nem tudom, és hogy ebben megtalálni valamiféle egyensúlyt, hogy az ember képviselje a saját akaratát, viszont ne legyen bunkó, mert egyébként kinek jó az, mert csomó esetben a másik olyasmivel jön oda hozzád, ami nem egy hülyeség, vagy neki fontos, és az, hogy most van egy ilyen nagy kultusza ennek az ilyen asszertív kommunikációnak, még minden, meg hogy zár rövidre, meg hogy képviseld saját magad, csak hogy okay, de hogy ez tök fontos, meg nagyon nagy nehézségeket tud szülni, ha az ember nem tud nemet mondani, de azt a folyamatot viszont én nem szeretem, amit néha látok, hogy ennek az lesz a következménye, hogy igazából egy ilyen énközpontú valaki vagy, aki nem képes párbeszédre, minden szituációban a saját jólétének, vagy a saját ilyen komfortjának a szempontjait tartja előtérben, szóval, hogy szerintem az is egy ilyen kívás, hogy lehet ebbe egyensúlyozni, hogy végül ne az legyen, hogy az az értékes, hogy képes vagy bunkó lenni valakivel.
Jó esetben tényleg megkülönbözteti az ember, hogy most asszertív vagy bunkó, de azt nem értem, amire gondolsz. Meg van ennek az ilyen vég nélküli önismereti munkázásnak is egy ilyen hozománya szerintem, hogy amiben szerintem én is bele tudtam esni, vagy tudok is, amit azt hiszem mondasz, hogy most az a fontos, hogy én hogy vagyok, és én ezzel a nénivel nem akarok beszélni, mert az én komfort érzetem, és akkor izé. Szóval szerintem is jó figyelni, hogyha elmegy ez egy ilyen, nem is tudom, terápiás tevékenységbe.
Az én kérdésem egy kicsit szakmai jellegű lesz, és azért is teszem fel, csak így előre, így megjegyzésként, hogy gyakorlatilag most egy kicsit ebben vagyok, újságírónak kezdtem el tanulni. Számotokra, amikor dolgoztok mondjuk egy ilyen műsorkészítésben, mennyire volt, vagy mennyire prioritás számotokra az objektivitás? Vagy hogyha ez prioritás, akkor mondjuk mennyire volt sikeretek ebben, vagy mennyire nem?
Ez egy érdekes dilemma, vagy egy ilyen nagyon gyakran feljövő kérdés, hogy egyáltalán mit értünk ez alatt a fogalom alatt, mert egyébként ezt a fogalmat is kisajátította a Fidesz azzal, hogy független objektívezik. Mit jelent a függetlenség, az objektivitás? Szerintem azt nem jelenti, hogy egy meghatározott értékrendszer nélkül beszélsz, és szerintem nem is lehetséges, mert mindannyian kontextusokban élünk, meg társadalomban élünk, meg körülvesz bennünket a közösségünk, a politika, nem tudunk nem viszonyulni ezekhez a kérdésekhez, és ez a nézőpont, ez természetesen ott van, de közben az, hogy objektív vagy, szóval, hogy ebből az én szememben ez nem egy ilyen szimbolikus kérdésként fogalmazódik meg, hogy te kifejezheted-e egyébként azt, hogy adott kérdésben milyen politikai vagy elvű morális alapállásból fogalmazol, vagy a te kritikád milyen irányból érkezik. Szerintem ezt nem kell elrejteni. Nyilvánvalóan olyan típusú szakmai kritériumoknak, mint az, hogy ha értesülésed van, akkor legalább két forrásból dolgozzál, stb. Stb. Vannak nagyon exakt ilyen típusú szakmai elvárások, ezeknek érdemes megfelelni, hogyha az ember a nyilvánosságban dolgozik, de azt szerintem nem kell állítania senkinek magáról, hogy nincsen elvi meggyőződése kérdésekről.
Köszönöm szépen.
Ha nincs több kérdés, akkor nagyon köszi, hogy itt voltatok, meg a kérdéseket is. Kamilla, neked nagyon köszi a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Sziasztok!